Aki most kapcsolódott be, 7 óra 7, tényleg 7 óra 7, 0636 98 098 0 a Viber, WhatsApp és SMS számunk. Gyertek, van egy ilyen jó kis SMS falunk, amit figyelünk folyamatosan, úgyhogy írjatok bátran. A mostani vendégem Gáncs Szohan Nikolasz, japán kaligráfus, aki 2009-ben a buddhista főiskolán diplomázott, majd 2010-ben elment Japánba, hogy aztán ott egy szerzetes rendnél vegye magára azt, amit a japán filozófia, keleti filozófia tanítani tud, és aztán, hogy azt hazahozza. De hogy miért hozta haza, meg hogy hogyan lehet keresztmetszetet találni a japán és a nyugati filozófia között, ez adja a mai beszélgetésünk táptalaját. Szóval itt van velünk Gáncs Nikolasz, szervusz!
Szép estét kívánok én is mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást.
És ugye az előbb elmondtam a Szohant, mert ugye kaptál egy japán nevet is.
Így van.
Erről szerintem egy mondatban érdemes egy picit beszélnünk.
Így van, a kolostorban a Harada Rósi vezette kolostorban éltem én Okajamában, a Szógenji kolostorban, és ott kaptam ezt a Szohan nevet egy teljesen hagyományos névadó ceremónia során.
Mi a jelentése?
Két szóból áll, a szó és a han. A szó tulajdonképpen jelenlegi ismereteinkben, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy most, amikor bárhol látjuk ezt a kanjit, akkor inkább mondjuk a filozófiához kapcsolódik, vagy a tudományokhoz. Az eredeti jelentése az, hogy forrás. A han az pedig mintát jelent, ezt olyan mintákra is használjuk, mint például a kaligráfia minta, és így együtt a mester magyarázata szerint a név jelentése az, hogy az ember, aki mintát vagy utat mutat másoknak a forráshoz, az eredethez.
Mert hogy egyébként mindig van egy ilyen az érdeklődési körön alapuló név, vagy valami, amit te látsz az életben magad előtt, célt, és ahhoz kapod a nevet, igaz? Tehát ezt ők így tudták, vagy ezt így nyilvánvalóan azért voltál kint, hogy a kaligráfiával is kicsit közelebb kapcsolatba kerülj.
Nyilván a mester tudta rólam, hogy kaligráfiát tanulok már évek óta, akkor már 5 éve foglalkoztam a japán kaligráfiával, és azt is tudta, hogy van tanítványom, illetve visszatérve Magyarországra valószínűleg továbbra is fogok vele foglalkozni, tehát a japán kaligráfia tanulásával és oktatásával egyaránt, és ez benne volt a névadásba, de ugye saját, tehát annak, aki a nevet kapja, annak valódi hatása nincs a névre, azt a mester választja a tanítványának az alapján, amit ő érez a tanítványról, vagy pedig úgy gondolja, hogy az a tanítvány számára az életben, mint iránymutató létezhet, vagy létrejöhet, vagy létrehozhatja azt az irányt, amire neki szüksége van az életben.
Mennyi időt töltöttél a kolostorban?
Egy évet töltöttem a kolostorban, én szeptemberben érkeztem, és júliusig voltam tulajdonképpen ott. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen végig gyakoroltam egy teljes évet. Augusztusban a Japánban rendkívüli nagy hőség miatt nincsen intenzív gyakorlás.
Aha.
Tehát minden héten, vagy minden hónapban van egy hét, a decemberi hónapban 2 hét rendkívül intenzív gyakorlás a kolostori életben. Természetesen minden nap van gyakorlás, csak azokon a heteken kizárólag gyakorlás folyik, ami többnyire ülőmeditációt fed, vagy ülőmeditációt rejt magában, és én ezt egy ilyen teljes évet töltöttem ott kint.
Ez alatt megtanultad a japán nyelvet is?
A japán nyelvet én előtte tanultam.
Jóval korábban már, nyilván ott tudtad igazán gyakorolni.
A kolostor maga az nemzetközi, tehát rendkívül sok külföldi tanítvány él ott, így mondhatjuk azt is, hogy a hivatalos nyelv a kolostorban az az angol, mert az az, amit mindenki ért. De élnek ott japánok is, és én nagyon szerettem volna japánul beszélgetni, meg úgy egyáltalán a japán nyelvtudásomat élénkíteni, felfrissíteni, egyáltalán élővé tenni a nyelvvizsgák passzív tudása után, és én ott összebarátkoztam egy szerzetesnek készülő japán fiatalemberrel, és tulajdonképpen így gyakorolhattam a japán nyelvet, illetve járt oda a japán tanár is, akihez lehetett órákra járni.
Na és akkor itt van ez, hogy ha valaki szerzetesnek készül Japánban, ő japán volt, azt mondod.
Így van.
Ha valaki szerzetesnek készül, miért készül annak?
Ez nyilvánvalóan egy elhivatottság. A valójában azért nyitott...
Te nem akartál az lenni.
Nem terveztem szerzetesi fogadalmat tenni.
Nincsen de volt olyan pillanat?
Nincsen már, igazából nincsen már cölibátus, tehát családot is alapíthat szerzetes. Létezik is ilyen, hogy a szerzetes a saját fiának adja tovább a stafétabotot, úgymond a kolostor vezetésében.
Ez mikor változott egyébként?
Hát ez a 20. században. Ennek nyilván nagyon mély politikai okai vannak. Egy olyan rendszerben, ahol egy hit, vagy egy vallás, mondjuk úgy, erről természetesen vitatkozhatnánk, hogy a buddhizmus vallása vagy sem, de most nevezzük vallásnak, tehát ahol nagyon erős a vallásnak a hatalma az emberek felett, akkor azt azzal lehet gyengíteni, hogyha olyan dolgokat engedélyezünk, amik korábban tiltottak voltak, ez esetben a cölibátust, mint olyat feloldották a 20. században, ahogy ugye tudjuk, a II. Világháború végén a császár lemondott az isteni származásáról, ami egy több ezer éves történet volt, és ennek ellenére ugye ez egy, mondjuk úgy, a kapitulációnak a része volt.
Mekkora kudarcként élte meg, nem?
Valószínűleg igen.
Szóval visszatérve a szerzetesekre, miért megy valaki szerzetesnek Japánban? Nem véletlen kérdezem, utána szeretném ezt a magyar alternatíváját is, vagy a magyar analógiáját is elővenni, vagy egyáltalán az európai analógiáját.
Én sok esetben azt gondolom, mert ugye nyilván, mivel nem vagyok japán, így nem tudhatom, hogy egy japán számára milyen indítatás az, ami a szerzetesség felé vezeti, de én úgy gondolom, hogy a zen gyakorlásban nagyon sok esetben magát a nyugalomnak, a békének, a belső egyensúlynak a megtalálását, vagy a megvilágosodás keresését tartják fontosnak, és emiatt fordulnak egy kolostorhoz, emiatt vonulnak be a kolostorba gyakorlóként. Ettől még nem biztos, hogy szerzetesi fogadalmat tesz valaki, mert a kolostorba gyakorlóként jelen van. A szerzetesi fogadalmat akkor teszi már az ember, amikor az évek elteltével, vagy ahogy telnek az évek a gyakorlásában, úgy érzi, hogy ezt akarja egész életében, mondjuk, mindegy hivatást csinálni. Valójában, hogyha egy picit kevésbé vagyunk elragadtatva a kérdéstől, akkor a szerzetesség egy karrier Japánban.
Wow.
Ugyanúgy, mint bármi más.
Teljesen másképp kezelik azt.
Igen.
Mint mondjuk mi nálunk.
Igen. Igen. Tehát valójában a buddhista kolostorok nagy bevételét nyilván az adományokon kívül a halotti szertartások jelentik amúgy, illetve a különféle szertartásoknak a vezetése, és így lehet a ranglétrán feljebb jutni szerzetesként is, így aztán ez is egyfajta karrier, vagy egy karrier lehetőség Japánban, mint bármi más. Ennek ellenére azért nem tülekednek a fiatalok a kolostorok kapuiban, de mint lehetőség ott van.
A te önéletrajzodban benne van, hogy most már lassan 20 éve te még a nyugati filozófia iránt érdeklődtél, amitől aztán elfordultál, és így kezdett el érdekelni a japán, illetve a keleti filozófia és a buddhista tanítások. Egyrészt érdekel, hogy miért fordultál el, kik voltak azok a nevek, akiktől elfordultál, azok a filozófusok, akik, és végülis az történt-e, hogy hiteltelenné vált számodra, vagy egész egyszerűen nem, azt, hogy megköszönted, ugyanúgy hitelesnek tartod azokat a tanításokat, de egyszer nem tudsz vele azonosulni.
Igen, valóban a nyugati filozófia volt az, ami engem a buddhista főiskolára vonzott, de már akkor is igazából az volt, hogy szerettem volna a nyugati filozófia mellett a keleti bölcseletekkel is megismerkedni. Nem azért, mert a keleti bölcseletek felé szerettem volna fordulni, szerettem volna egyszerűen a látószögemet szélesíteni, szerettem volna átlátni, mondjuk úgy, az egész világ filozófiáját, mert nyilván amikor az ember belekezd, akkor azt gondolja, hogy ez erre majd képes lesz. És hála Istennek a buddhista főiskolán van ilyen, hogy kötelező gyakorlás, tehát amikor bizonyos meditációs formákat minden tanulónak meg kell ismernie. Én annak idején még a 4 éves oktatási rendszerbe jártam, ott még sokkal több ilyen kötelező dolog volt. De közben választható dolgok is voltak mellette, és akkor gyakorlatilag az első héten az ember ott találta magát egy meditációs terembe, ahol hirtelen a komfortzónájából teljes mértékben kimozdították, és ez a tulajdonképpen maga a buddhista gyakorlás, tehát maga a főiskolán való buddhista gyakorlással párhuzamosan én elkezdtem járni egy zen közösségbe. És ez engem olyan gyorsan, gyakorlatilag 1-2 hónap alatt magába szippantott, hogy már akkor elkezdtem érezni, hogy a nyugati filozófiának az a fajta része, ami folytonosan az elmének egyfajta ilyen trenírozása és a gondolkodással való játék és a logikával való különös kapcsolatot jelentette számomra, az nem válik a valódi életem részévé, tehát amikor egy problémával találkozom az életemben, akkor nem tudom megoldani Kant filozófiájával sem, hiába rendkívülinek tartom a gondolatait, vagy mondjuk az egyik kedvenc filozófusom Heidegger gondolataival sem tudom megoldani, mert ott van a probléma. Miközben a buddhizmus az egy rendkívül gyakor, az egy életfilozófia, olyan, mint a görögök voltak annak idején, a görögök aszerint éltek, amiről tanítottak.
És de mi választja el a nyugati filozófiától? Tehát azt mondta, hogy ez egy életfilozófia, akkor a nyugati filozófia minek tekinthető? Tudástárnak?
Hát sok esetben nem szeretnék erősen fogalmazni, mert a mai napig nem gondolom azt, hogy felesleges lett volna az, hogy 4 éven keresztül intenzíven több ezer oldalt elolvasva a nyugati filozófiával foglalkoztam, mert ha nem tettem volna, akkor nem éreztem volna azt, hogy rendben, ezt mind megtanultam, de valami olyan dolgot keresek, amit élni tudok, amivel élni tudok, ami az életemről szól, és nem a gondolkodásomról szól, vagy nem arról, hogy ülök egy szobában, és hosszan gondolkodom bizonyos problémákról, különféle metafizikai és egyéb gondolatokkal fűszerezve.
Hadd kérdezzek valamit, lehet, hogy nem fogsz tudni rá válaszolni, vagy mondd azt nyugodtan, ha nem akarsz rá válaszolni. Szerinted a nyugati filozófiának mi a legnagyobb hibája? Van-e hibája?
Mondjuk úgy, hogy a görögséget követő nyugati filozófia milyen irányba elment, vagy ami annak a fő vonulata, én mindig azt éreztem, hogy életidegen. Tehát pusztán arról szól, hogy...
Tehát életellenes?
Nem ellenes, hanem nem élhető a filozófia.
De ennek van például ráhatása a mindennapi életünkre? A mai mindennapi életünkre? A politikára, a kultúrára? Van-e ráhatása? Mert a keleti filozófiánál szerintem van.
Nagyon erős ráhatása van, de pont azért, mert egy gyakorlati dolog, nem elméleti. Tehát addig, amíg valami elméleti síkon marad, addig azt nem tudjuk belevinni a hétköznapi életünk minden egyes percébe. De amikor valami folyton arról szól, hogy hogyan csinálj valamit, tehát a zen buddhizmusban engem az fogott meg, az egész buddhizmusba az fogott meg, hogy folyamatosan arról van szó, hogy tapasztald meg a dolgokat, és amikor egyre inkább képes vagy megtapasztalni a dolgokat úgy, ahogy azok valójában vannak, akkor egy teljesen más látószögbe kerülsz, vagy egy teljesen, akkor képes leszel azonosulni azzal a pillanattal, amiben vagy benne éppen, akkor éppen a most, éppen itt, hogyha ezzel a zen közhellyel szeretnék élni, és egyszerűen azt éreztem, hogy ha pusztán gondolkodom valamiről, azzal nem oldottam meg. Azzal csak újabb és újabb és újabb és újabb gondolatokat szülök, ami nem szabadít meg attól, hogy nem tudom, bánatos leszek, vagy csalódott leszek, vagy dühös leszek valamitől, nem tudok megszabadulni azoktól az érzelmektől, mondjuk amiktől szeretnék, vagy amiknek a jelenléte az életembe szenvedést okoz magam, vagy mások számára, vagy mindkettő. Ezzel szemben, hogyha a buddhista gyakorlásra fókuszálok, és ebben mélyedek el, akkor jó eséllyel mind a saját magam, mind a környezetem számára egy sokkal élhetőbb világot kezdek el megteremteni. És ahogy egy zen mondás mondja, hogy ha leülsz zazenbe, az egész világ veled ül. Ha megvilágosodsz, az egész világ megvilágosodik veled. Tehát egy olyan hatást gyakorol az ember a teljes környezetére, akinek volt szerencséje arra, hogy olyan ember társaságában vagy jelenlétében legyen, akár csak egy rövid ideig is, aki ebben a megvilágosodott állapotban van, az tudja, hogy milyen felszabadító, milyen könnyű érzés.
Szerintem nagyon sokan gondolják azt magukról, hogy megvilágosodtak. Honnan lehet tudni egyébként?
Hát azt igazából az az érdekes, hogy a megvilágosodás az egy nagyon furcsa dolog, a zenben nem is nagyon szeretnek róla beszélni. Pont azért, mert beszélni nem lehet róla, csak átélni lehet. És
Mester, megvilágosodtam! Jó van, egyesülj le.
Igen. Körülbelül.
Körülbelül ez a helyzet, nem?
Így van. Tehát igazából a mester az nagyon jól látja, hogy ki az a tanítvány, aki megvilágosodott, és ki az, aki nem. És nyilvánvaló, hogy tehát ebből egyébként problémák is adottak annak idején a zen történetében, amikor olyan tanítvány bizonyult méltónak arra, hogy a mestertől átvegye a stafétát, aki mondjuk hát nem pont a vezető szerzetes volt, és nem pont az, aki mindenki követett volna. Tehát vannak erről történetek, hogy ez nem annyira egyszerű kérdés, de minden esetre a megvilágosodást azt nyilván az érzi, aki elérte a megvilágosodást, és aki folyton azt hangoztatja, hogy ő meg van világosodva, valószínűleg nincsen megvilágosodva. Tehát ez egy ilyen paradoxon, amit a japánok, vagy úgy egyáltalán az ázsiai országokban annyira nem vetnek el, vagy hogy is fogalmazzak. Számukra a paradoxon az nem ellentét feltétlenül, hanem két egymással ellentétes kijelentésnek teljesen releváns egymás mellett élése.
Az, amit egy külön világokban hinne.
Mondjuk akár.
Még egy dolog, mielőtt elmegyünk zenét hallgatni, vagy nem megyünk el, de a zenék jönnek, legyünk igazságosak, a keleti filozófiának mi a legnagyobb felelőssége és hibája?
Mondjuk úgy, hogy sok esetben a gyakorlás közben felmerülhetnek, főleg most maradjunk annál, hogy egy nyugati gyakorló számára mi történhet, mert hiszen én nyugatiként erről tudok beszélni. Egy nyugati gyakorló számára felmerülhetnek a gyakorlás közben olyan problémák, amik akár mélyen rejlő, elrejtett, korábbi traumákból felszakadó problémák, amelyekkel nem tud mit kezdeni. Egy zenmester sem, vagy bármilyen mentális problémával.
Ennyi ezer év után. Hát hány ezer év kell még hozzá? Na jó, ez egy költői kérdés egyelőre, de próbáljuk megvilágítani, meg aztán beszélni arról, hogy a mi nyugati kultúránkban van-e helye a keleti filozófiának, és hogy te hogyan integrálod itt a nyugati életedbe. Oké? Okay? Ezzel folytassuk majd. Gáncs Nikolas a vendégem, akivel a japán kaligráfia kapcsán vettük fel a kapcsolatot, de japán kaligráfiáról még egyetlen szót sem ejtöttünk, úgyhogy szerintem majd fogunk arról is, maradjatok.